Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Éves szinten 23%-kal több magyarországi ingatlan vásárlására nyújtottak be kérelmet 2024-ben az Európai Unión kívüli külföldi állampolgárok. Ilyen mértékű aktivitásra utoljára a járványidőszak előtt 2019-ben volt példa. A külföldiek ingatlan szerzése a teljes évre becsült hazai ingatlan tranzakciók majdnem 3%-át fette le. A kínaiak vásárolnak leginkább. 1106 ingatlant vettek meg ők, de előszeretettel vesznek magyar ingatlant a vietnámiak, az oroszok és az izraeliek is. Szegő Pétert, a Dunahouse PR és elemző munkatársát Nagy Károly kérdezte.
Úgy tűnik, hogy a külföldiek ingatlan szerzése a 2020 előtti szintre, a Covid előtti szintre ugrott. Mely területek a legnépszerűbbek a külföldiek körében?
Ez egy érdekes adat, amit mi is a kormány által kiadott információk alapján raktunk össze. Úgy néz ki, hogy a legérdekesebb terület a külföldiek körében. Ugye pontos megjegyeznünk, hogy nem bármely külföldiekről beszélünk, nem uniós ország külföldi állampolgáról beszélünk, hanem csak az unión kívüliekről. A legérdekesebb a fővárosban a 7. kerület és a belső kerületeknek az ingatlanjai, de egyre inkább előtérbe kerülnek itt a külső területek ingatlanja is, ami pedig a vidéki részt illeti, ott Győr-Moson-Sopron megyében látunk egy kiugró adatot, illetve Debrecenben van még, illetve Szegeden vannak még nagyobb arányban vásárlások külföldiek által.
Megmondom őszintén, nekem a 7. kerület egy picit meglepetés a fővárosban, mert belső körben a 13. kerületet gondoltam volna, mert ott vannak olyan nagy, új építésű projektek, amire azt gondolná az ember, hogy arra csapnak le jobban a külföldiek. A 7. kerületnek a népszerűsége az mire vezethető vajon vissza?
Mindig arról van szó, hogy a külföldieknél is, mint ugye a magyar vásárlóknál, azért népszerű indok a vásárlásra az, hogy befektetésként tekintenek az adott ingatlanra. Nem feltétlenül vállalkozást üzemeltetnek ott, vagy irodának veszik meg, hanem ezt ki akarják majd mondjuk adni, és ehhez keresnek megfelelő helyszíneket. Nyilván itt a frekventált területek, illetve az oktatás szempontjából is érdekes területek lehetnek kiemeltek. A 8. kerületben is érénkedést tapasztalunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ilyen típusú vásárlásokról lehet szó.
Említette Debrecen térségét. Debrecen az vajon az épülő BMW gyár, vagy a működő BMW gyár miatt lehet érdekes az unión kívüli külföldiek számára?
Ott kettő hatás is lehet. Igen, egyrészt ugye a egyetemváros miatt folyamatosan népszerű a külföldi vásárlók körében Debrecen, de valóban a fejlesztések kapcsán is itt azt látjuk, hogy kiterjed már az értékesítés erre a területre is.
Ha az unión belüli állampolgárokat nézzük, akkor ma az unión belüli külföldiek számára mely területek a legnépszerűbbek?
Erre sajnos ebből az adatsorból, amit most vizsgáltunk, nem látunk rá. Ugye ez a kormány által a kormányhivatalokban megkért vásárlásokkal kapcsolatos adatsor lesz, úgyhogy ezt nem látjuk pontosan ezt az adatot.
És az unión kívüliek esetében Debrecen után mely területek, amelyek még népszerűek?
Győr, Sopron, Moson, mint vármegye érdekes, ott több településen is voltak ilyen külföldi vásárlók. Győrben is látunk ilyet, illetve Pécs még, ami érdekes lehet, Sopron. Itt gyakorlatilag egy folyamatos élénkülés látható, illetve mint mosó magyarovát is ide vehetjük.
Jellemző-e, hogy milyen nemzetiségűek a vásárlók?
Igen, itt mutat elég érdekes képet ez a statisztika. Ugye itt kb. 3600 vásárlásról beszélünk, ebből 1100 feletti szám, amit kínai állampolgárok kezdeményeztek, és nagyjából egy 90-95%-ban ezek a kérelmezések meg is lettek ítélve. Azt talán érdekesség így laikusként, hogy vietnámiak vannak még nagy számban, több mint 500 vásárlás történt itt vietnámi állampolgárok által. Itt vannak a dobogón az oroszok, ők 330 ingatlant vásároltak országszerte, de a negyediken az izraeliek, ukránok vannak még itt közel 200-zal, török állampolgárok is 160 ingatlant vásároltak országszerte, és még amerikaiakat érdemes említeni 100 körüli ingatlanvásárlással, Egyesült Államokbeli személyek 95, és még irányak voltak 90 vásárlásra ezen a listán.
Önmagában már elég érdekes egyébként az amerikai vásárlás, hát az iráni az meg aztán pláne. Mi kell egyébként ahhoz, hogy külföldi Magyarországon ingatlant szerezhessen, mert említette, hogy sokszor befektetési céllal is vásárolják, gondolom akkor az életvitelszerű ítlét az nem szükséges.
Az életvitelszerű ítlét nem szükséges, viszont eléggé szigorú ez a katasztrófus, ami az ingatlan vásárlást előzi meg. Gondolom, itt egyébként a jogalkotó szándékában nyilván nem vagyunk teljesen tisztában, de szeretnék szűrni azt, hogy nagy tömegében lehessen ingatlanokat vásárolni egy szemétől vagy egy cég által. Ezeket kiszűrjük, amit látunk egyébként, hogy viszonylag egy ilyen 10%-ban, 8%-ban visszapattannak ezek az igényesek, ezek pont ebből eredhetnek, hogy valamiféle szabálytalanságot talál a kormányhivatal, illetve lehet, hogy már többszörös ingatlanvásárlási szándék merül ott fel, akkor az is valószínűleg kiesik már, és akkor nem történhet meg az adásvétel.
Említette, hogy szigorúak egyébként a feltételek a külföldiek számára, az unión kívüliek számára a vásárláshoz. Emiatt a procedúra miatt jóval hosszabb egyébként az ő lakásvásárlásuk, tehát amíg hivatalossá válhat az?
Igen, ez gyakran túlnyúlik a 30-60 napon is akár. Hát ez biztos, hogy egy bürokratikus terem is nagyban elhúzza az adásvétel folyamatát, ugyanakkor azt lehet mondani, hogy ez a fajta biztonsági kötelem, ez kell már csak amiatt is, hogy ne boruljanak fel ezek az arányok, hogy adott településen egy vállalkozó, egy személy az ne vásárolhasson nagyobb mennyiségben ingatlanokat. Maga ez a 2019 és 2024 közötti visszaesés vagy pangás, ugye az nagyjából tükröződik abban, ahogy egyébként úgy általában a hazai ingatlan piac nézett ki ebben a 4-5 éves periódusban. Gyakorlatilag ugyanazok a mozgatórugók vannak, és ugyanazok a félelmek vannak, így a külföldi állampolgárok ingatlanvásárlásainál is. Itt ugye elsősorban a COVID megjelenésére, majd az azt követő hatásokra lehet gondolni, majd amikor már ez pont lecsengett volna, és a járványhelyzet ugye kisimult, vagy már legalábbis nem voltak annyira óvatosak és tétovák az embereket tekintetben, akkor jött ugye az ukrán-orosz konfliktus, és ez az ezzel kapcsolatos geopolitikai feszültségek. Folyamatosan jöttek olyan hatások, érték olyan hatások a külföldieket is, akik néztek, vagy szerettek volna Magyarországon ingatlan vásárolni, amik elbizonytalanították őket, és azt gondolom, hogy a 2024-es év volt az első év, amikor ezek a hatások már valamelyest enyhültek, és az embereknek a biztonságérzete, mármint hogy költsenek nagyobb összegeket külföldi ingatlanra, ez egy kicsit már oldódott, és ez a pestülés ezennek tudható be. Az, hogy hogyan alakul a 2025 továbbiakban, azt gondolom, hogy további érinkülés várható, ha csak nem történik olyan geopolitikai esemény, vagy más típusú feszültség, akkor ez a trend folytatódhat 2026-ban is.
Ha egy Isten lenne egy fegyverszünet, vagy akár egy békekötés orosz-ukrán háború tekintetében, akkor az nagyon meglökhetné a külföldiek ingatlan vásárlását?
Egyrészt meglökhetné, ugye a biztonsági játékosok körében, akik azt gondolják, hogy ebben a helyzetben nem. Másrészt meg azzal is számolni kell, hogy voltak olyan téllal vásárlások, amelyek kifejezetten a háború, ez a konfliktus helyzet váltotta ki. Valakinek ez jelentett egy olyan menekülő útvonalat akár, hogy van egy budapesti vagy bármely más vidéki magyar településen ingatlana, amiről azt gondolhatta, hogy ez egyszer neki érdekes lesz. Tehát, hogy itt egy oda-visszahatás érvényesül, de valószínűleg egyébként érénkülés következne be egy ilyen fegyvernyugással.
Szegő Pétert, a Dunahouse PR és elemző munkatársát Nagy Károly kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Innovációs képzésen vehetnek részt a hazai kis- és középvállalkozások. A Nemzeti Innovációs Ügynökség tréningjének célja, hogy versenyképesebb vállalkozások működjenek az országban, de a tanfolyam előfeltétele a GINOP Plus innovációs pályázatának is. Az innovációs tréning 4 online modulból áll, és teszt feladat kitöltésével zárul. A NIU vállalati szolgáltatásokért felelős igazgatója azt mondta, a képzésen a folyamat innováció alapjait, a termelési, gyártási és szolgáltatási folyamatok innovációját, valamint vezetési folyamatok innovációját is érintik. Kovács Viktóriát Somodi Evelin kérdezte.
Picit mutassuk be ezt a képzést, hogy hogyan is épül fel, kik azok, akiknek elsődlegesen javallott ezt elvégezni.
A Nemzeti Innovációs Ügynökség egyik alapvető célja a hazai vállalkozások innovációs képességének a fejlesztése, amihez számos ingyenes szolgáltatást és támogatási programot biztosítunk. Egy ilyen ingyenes szolgáltatáson közül az innovációs tréning is, amit egy Európai Unió társadalmi finanszírozásával megvalósuló GINOPLUS projekt keretében tudunk nyújtani. A tréninget azért indítottuk el, mert a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az innovatív vállalatok, vagyis innovációt megvalósító cégek termelékenyebbek, átlagosan 58%-kal több hozzáadott értéket állítanak elő, és nem csak, hogy több munkavállalót tudnak foglalkoztatni, de átlagosan 31%-kal magasabb bért is tudnak fizetni az alkalmazottjaiknak. És mégis Magyarországon csak minden harmadik vállalkozás innovál. Ezt az arányt szeretnénk javítani, és az innovációs tréning alapvetően az eljárás innovációra, vagyis az üzleti folyamatok a cégek működésének a megújítására fókuszál. Így alapvetően minden vállalkozás számára nyitott ez a tréning lehetőség. Egy átfogó információs csomagot tud biztosítani számukra, hogy hogyan is érdemes hozzáfogni az üzleti folyamatoknak a megújítására.
Jó irányba tapogatózok, hogyha azt mondom, hogy inkább ügyviteli folyamatok dolgozóinak, illetve projektmenedzsmenttel foglalkozóknak ajánlott egy ilyen képzés?
Csak részben, nekik is ajánlott, van egy olyan része is a tréning szolgáltatásunknak, de alapvetően ez egy átfogóbb képet tud adni a cégek számára. Itt nem csak a projektmenedzsment és üzletvitel szempontjából, hanem a gyártás technológiai, a gyártási folyamatoknak a megújítására, a logisztikai folyamatoknak az átnézésére, illetve a marketing és kommunikációs tevékenységeknek a megújítására is egy átfogó képet ad ez a tréning program.
Van-e valamilyen bemeneteli követelmény, bizonyos végzettség vagy bizonyos szférából jelentkező cég munkavállalójának kelleni kijelentkezhet konkrétan?
Alapvetően nincs ilyen szűkítő követelményünk. Az fontos, hogy kis és középvállalkozások jelentkezhetnek erre a tréningre, de bárki számára nyitott, tehát hogy nincs meghatározva sem ágazati szempontból, sem más egyéb szempontból, tehát mindenkinek a jelentkezését várjuk.
És ugye már több mint 1000 cég, konkrétan több mint 1300 magyar cég el is végezte ezt a képzést. Itt hány munkavállalóról beszélgetünk, hányan rendelkeznek ilyen végzettséggel, certifikáttal?
Azt tudom mondani, hogy a mai nappal már több mint 1600 vállalkozás munkavállalója végezte el sikeresen ezt a képzést, ami úgy gondolom, hogy egy elég pozitív eredmény.
Hány további munkavállalót terveznek esetleg bevonni a képzéssel? Látják-e, hogy még mekkora növekedési tér van erre?
Igen, folyamatosan érkeznek a jelentkezések, így alapvetően körülbelül egy 1000 fő képzésével számolunk a következő hónapokban. Ugyanis, ahogy ön is említette, van jelenleg egy olyan elérhető pályázati lehetőség a GINOPLUS operatív program keretében, ami a KKV-k innovációs képességének támogatására fókuszál, és itt két pályázati szakasz van még előttünk. Május 8-áig lehet pályázni, de aki esetleg lemaradna, annak sem kell elkeserednie, mert szeptemberben újra megnyílik ez a pályázati lehetőség, ahol több mint 55 milliárd forint elérhető keretösszeg áll rendelkezésre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy még lesznek érdeklődők az innovációs tréningre is, ami egy alapvető iránymutatást tud adni ennek a pályázatnak a benyújtásához.
Alapvetően milyen arányban jelentkeznek a pályázatra azok, akik elvégzik a képzést? Cégekről beszélünk most természetesen.
Tudom mondani az én rendelkezésre álló információm alapján, hogy egy ilyen 80-90%-ban, aki a képzést elvégzi, ők a pályázatra is beadják a jelentkezésüket. Én nagyon bízom benne, hogy pozitív arányban, támogatásban is fognak részesülni ezek a cégek.
Terveznek esetleg bővíteni a képzésen, vagy hogy látják, mi az, ami a leginkább hasznos most a vállalatok számára, mi az, amit legjobban ki tudnak venni ebből a tananyagból, esetleg vannak-e további lehetőségek, terveznek-e újabb képzéseket fejleszteni?
Gondolkozunk a tananyagnak a továbbfejlesztésében is, hiszen egy nagyon népszerű tréningről van szó, úgyhogy semmiképpen sem szeretnénk ezt ennyiben hagyni, hanem mindenféleképpen szeretnénk továbbfejleszteni, bővíteni, illetve új tananyagoknak a kialakításán is gondolkozunk, ami hasonlóan hasznos lehet hazai vállalkozások számára.
Milyen cégek azok, akiknek elsődlegesen javallott ezzel foglalkozni, vagy az innováció az egy olyan terület, ami úgymond iparágtól, szektortól függetlenül minden KKV számára egy hasznos fejlődési terület?
minden cég számára fontos lehet, sőt úgy gondolom, hogy az elmondott adatok is azt mutatják, hogy mindenkinek, minden cég számára érdemes az innovációval foglalkozni, és ez a tréning egy jó alapot nyújt ahhoz, hogy függetlenül iparáktól vagy működési területtől egy átfogó lehetőséget tudjon biztosítani a cégek számára, hogy ugyanis érdemes elindulni az innovációs tevékenységben.
A Nemzeti Innovációs Ügynökség vállalati szolgáltatásokért felelős igazgatójával, Kovács Viktóriával, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A mesterséges intelligenciára épülő technológiák létjogosultságát már évtizedekkel korábban megfogalmazták. Ami ma számunkra természetes, korábban csak sci-fi filmekben volt látható. Ez a műszaki tudomány 2022-ben rúgta be az ajtót, azóta exponenciális ütemben fejlődik. Éppen ezért a legfontosabb kérdések egyike a biztonság. Például, hogy mennyire bízhatunk meg az AI szoftverek működésében. Egyebek között erről is szó lesz azon a fővárosi májusi szimpóziumon, amelyre világszerte elismert tudósok érkeznek, hogy megosszák tudásukat. Jakab Rolanddal, az eseményt szervező Hunren vezérigazgatójával Tóth Kata beszélgetett.
Hol tart egyébként most a magyar felhasználók körében, mennyire népszerű?
2-3 éve tanuljuk, vagy hallunk róla igazándiból sokkal intenzívebben, hiszen ugye 2022. novembere volt az a fordulónap, amit azt gondolom, hogy egy jeles eseményként fogunk majd hivatkozni, akár 10 év múlva, hogy akkor történt valami a világban, akkor történt a ChatGPT-nek a piaci bevezetése, és igazándiból ez döbbentette rá a világot, hogy egy generatív mesterséges intelligencia technológia mire is képes valójában. Akik ezzel foglalkozunk már évek óta, azok számára ez egy teljesen ismert technológia volt, hiszen magát a technológiát már 1956-ban definiálták, tehát az elnevezése az már 1956 óta itt van velünk, és ez a technológia fejlődik, és már számos ipari alkalmazásban megjelentek olyan gépi tanulási, mély tanulási algoritmusok, amelyek már beépültek a mindennapjainkban. Sok évvel ezelőtt elég csak tényleg a telefonunkban lévő kamerára gondolni, amikor keretezi például az arcokat, és akkor felismeri, hogy ott egy emberi arc van, és adott esetben ráfókuszál. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy a technológia az már nagyon régóta részt az életünknek, csak valami történt 2022 őszén, amikor is láthatóvá vált mindenki számára ennek a technológiának a képessége. És azóta napi szinten jönnek ki újabb és újabb technológiai fejlesztések, hírek, képességek, technológia által biztosított új képességek, amelyek lázban tartják gyakorlatilag a különböző iparágakat, illetve gazdasági szereplőket, a társadalom tagjait, hiszen mindenki érzi, hogy ez egy olyan eszköz, amellyel a képességeit tudja kiterjeszteni.
Ha már itt említette a 2022-es évet, ez olyannyira az egész világot meghatározhatja, hogy egy új generációt is ehhez kötnek, tehát azt mondják, hogy az XY, Z, alfa után a béta, az már a béta gyerekek születése, az MI megjelenése után tapasztalható. Most a beszéd alapú mesterséges intelligencia már abszolút a mindennapjaink része is lehet. Gondoljunk csak az ön által említett ChatGPT-re is. Mikor jöhet a beszédcentrikus MI programok után a következő lépés, például egy döntés alapú mesterséges intelligencia?
Ez igazándiból nézőpont kérdése, hiszen a döntések meghozatalában, különböző ipari alkalmazásokban már ma is vannak olyan lehetőségek, amelyek gyakorlatilag nagy mennyiségű adatot feldolgozva képesek nekem alternatívát vagy opciókat feltárni, és én ez alapján tudok dönteni. Itt ez természetesen egy kérdés, hogy a döntést azt milyen mértékben engedem át ezeknek a modelleknek, hogyha ez a teljes folyamat, láncolat, tehát az értelme, észlelés, értelmezés, döntés, cselekvés jól föl van építve egy adott iparágban, és egy adott modell, illetve egy adott mesterséges intelligencia megoldás ezen folyamat mentén épül föl, akkor már most is tudok döntéseket gyakorlatilag átruházni ezekre a technológiákra.
És hogyan lehet kiküszöbölni a rossz döntéseket? Tehát hogyan lehet maximálisan megbízni a mesterséges intelligenciába? Gondoljunk csak például a sci-fi filmekre, ahol ugye a robotok például átveszik az emberi elme és az emberi gyakorlat fölötti hatalmat.
Az, hogy a sci-fi filmek előrevetítenek egy jövőképet, az mindenképpen megvalósult. Emlékezzünk csak például azokra a filmekre, amikor ugye a főszereplő egy autóval beszélget, vagy adott esetben a karóráján mond valamit, és akkor azon keresztül kommunikál másokkal. Tehát, hogy ezek a szolgáltatások, ezek a képességek már úgymond ott vannak kint a piacon, tehát akkor pedig ezek még annyira távolinak tűntek. És most is úgy van, hogy látunk bizonyos tendenciákat, lehetőségeket, amiket ez a technológia megvalósíthat számunkra. Viszont éppen ezért ez a legfontosabb kérdés, a bizalom kérdése, hogy meg tudunk-e bízni a technológiában, tudunk-e olyan keretezést adni neki, amely alapján én mindig azt érezhetem, azt tudhatom, hogy az a döntés, amit meghoz számomra, az biztos alapokon nyugszik, amögött nincs félrevezetés, az olyan adatokból táplálkozik, építkezik, amelyek valós adatok, amelyek jó célt akarnak szolgálni, hiszen ez is olyan alapvetően, hogyha van valakinek egy tör vagy kés a kezében, akkor azzal bármit tud csinálni, de alapvetően azért találta föl az ember, hogy az életét mozdítsa elő, és eszközként tudja használni a saját jóléte érdekében, és nem mások életének a kioltására. Ez is egy folyamat, amin most az emberiség megy végig. Letűzi a sarokköveket, és akkor a köré keretezi gyakorlatilag ezt a technológiát. És pontosan ezért nagyon különleges alkalom lesz május elején, amikor is Budapest a mesterséges intelligencia fővárosa lesz. A mesterséges intelligencia legkiválóbb kutatói találkoznak Budapesten, hogy a legújabb fejlesztésekről, trendekről és áttörésekről beszéljenek. Ez a háromnapos AI szimpózium a Hurre Magyar Kutatási Hálózat és a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem közös szervezésében valósul meg. Az esemény nagyságrendjét jól jellemzi, hogy több mint 50 vezető kutató érkezik Magyarországra. A résztvevők között lesznek amerikai, német, szingapúr és magyar szakértők is, olyan tudósok, akik jelenleg is formálják a jövőt, és 4 fő témakör mentén járjuk körbe a mesterséges intelligencia legfontosabb kérdéseit. Az egyik ilyen, ahogy említettem, a megbízható és fenntartható mesterséges intelligencia, a másik a hálózattudomány, a harmadik az egészségügy, a negyedik pedig az ipari automatizálás. Ezek azok a területek, amelyek fókuszba kerülnek, és igazi sztár előadók jönnek Magyarországra. Például Tao Dacheng professzor úr, aki több mint 112 ezer hivatkozással a világ egyik legtöbbet idézett mesterséges intelligencia szakembere, de a hálózattudományról beszél. Barabási Albert László, világhírű vezető hálózatkutató, de orvosbiológiai mesterséges intelligencia alkalmazásokról is fogunk beszélni. Itt lesz Guan Cuntai professzor, aki az agy számítógép interfész kutatás egyik vezetője, vagy az ipari automatizálás és robotika frontvonalát Tin Weizi professzor képviseli a vizuális jelfeldolgozás területéről. És itt tényleg az a legfontosabb, hogy a mesterséges intelligencia nem a jövő, hanem a jelen. És ez az esemény teremt igazándiból lehetőséget arra, hogy Magyarország ne csak követője, hanem alakítója legyen az AI forradalomnak, és a technológia, a mesterséges intelligencia ugyanakkor egy tudományos felelősség is, hiszen Magyarország célja, hogy a kutatási hálózatán keresztül élen járjon a megbízható, átlátható és emberközpontú mesterséges intelligencia fejlesztésben. Tehát ez a technológia iránytű a jövő felé, és tényleg büszkék vagyunk rá, hogy Budapest adhat otthont ennek a magas szintű tudományos találkozónak, és ennek a szimpóziumnak igazi különlegessége, hogy a hazai kutatók és vállalatok képviselői aktív szereplőivé válnak a tudományos párbeszédnek, hiszen az esemény olyan meghatározó nemzetközi partnerek támogatásával valósul meg, mint a Bosch, az Ericsson, a Nokia, a Continental, akik szakmai jelenlétükkel erősítik a tudomány és az ipar közötti együttműködést. Tehát a magyar kutatók és vállalatok megismerhetik a legújabb nemzetközi eredményeket, és tényleg közvetlen kapcsolatot építhetnek a világ első számú AI kutatóival.
Mit jelent az, hogy fenntartható az MI, a mesterséges intelligencia?
A sajtóból értesülhetünk arról, hogy ezek a modellek nagyon komoly energiafelvétellel képesek működni, és nagyon jelentős kutatások irányulnak arra, hogy ezeket a képességeket, amelyeket ezek a modellek biztosítanak, minél kisebb energia, minél kevesebb áram felhasználásával biztosítsák számunkra. Tehát nagyon sok kutatás arra irányul, hogy ha egyre többen használják ezeket a modelleket, ezeket az eszközöket, akkor ne legyen fenntarthatatlan ennek a technológiának a működése.
Jakab Rolanddal, a Honren vezérigazgatójával Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.